A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Csicsmár László van velünk, a Corvinus Egyetem tanára, Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást!
Pakisztánról fogunk beszélni. 24 órája sincs, hogy azt mondta az egyik pakisztáni miniszter, hogy Új Delhi támadni fog, utalván arra, hogy Kasmír ügyében kiújult egy 2019 óta alvó konfliktus, de mintha ez egy világjelenség lenne, hogy az újra fegyverkezés lázában kitört, aztán kicsit elpihent konfliktusok élednek újjá a világ különböző szegleteiben, és ez a kasmíri, ez úgy tűnik az egyik, bár van egy oka, egy látható, és ugyanakkor egy kicsit érthetetlen oka is. 26 ember gyilkoltak meg Kasmírban, indiai turistákat, nyilvánvalóan muszlim hátterű terrorszervezet, mert azt mondták nekik, hogy mondjanak valami muszlim mondókát vagy dalt, és aki erre képtelen volt, azt lelőtték. Egyébként lelőttek egy muszlimot is, aki megpróbálta védeni a turistákat. Volt egy szervezet, amelyik magára vállalt, aztán közölt, hogy mégse ő volt, hát ezek a játékok is ismertek, és úgy tűnik, hát legalábbis ha hihetünk a világ médiájának, hogy a két nukleáris hatalom egy összecsapás szélére sodródott, de valahogy nem akarózik elhinni, hogy atombombát fognak használni.
Hát szerintem nem fognak atombombát használni, és ehhez hasonló konfliktusokat láttunk már az elmúlt évtizedekben. Lényegében a két ország a függetlenség óta, illetve a ketté osztás óta, 1947 óta konfliktusban van egymással. Ugye több háborút vívtak, először 47-49-ben, aztán ugye a 60-as évek közepén, 71-ben, amely Banglades függetlenné válásához vezetett, és végül 99-ben volt egy úgynevezett kargili konfliktus. Általában minden ilyen konfliktusnak az a forgatókönyve, hogy valamelyik szunita radikális szervezett támadást hajt végre az indiai Kasmír területén. Ugye Kasmírt ketté osztották az első háború után, így kialakult egy line of control, egy ellenőrzési vonal, amelynek az indiai oldalán került sor most erre a támadásra, ahol 25 indiai és egy nepáli turistát ért merénylet támadás. Azt lehet mondani, hogy annyiban új keletű, hogy azért, ha 2019-et vagy 16-ot eseményeket nézzük, amelyek kísértetésen hasonlóak, egyben különböznek, nevezetesen, hogy itt azért csak civil emberekkel szemben nyitottak kvázi nyílt tüzet fényes nappal, tehát, és ugye láttuk a képsorokat ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, ez új keletű, és mivel ez egy belpolitikai kérdés is mindkét országban, így Indiában is egy igen érzékeny kérdés, így Narendra Modinak elég markánsan kell retorikailag reagálni erre. Ezt meg is tette, hiszen korábban ugye Modi bírálta a most ellenzékben lévő indiai nemzeti kongresszus pártot többször, hogy például 2008-ban, amikor ugye egy nagyobb szabású mumbai merényletre került sor Indiában, hogy akkor hát puhán reagáltak, és azt gondolom emiatt is Modinak nagyon keményen kell reagálni, tehát ez egy belpolitikai kérdés, ugyanakkor külpolitikai kérdés, hiszen Pakisztán mögött Kína is ott van, bár a globális hatalmak nyugalomra intik egyébként a feleket, én ezzel együtt azért nem számítok egy a 2019-nél nagyobb konfliktusra. Tehát igazából az atomfegyvereknek a léte az bizonyos értelemben korlátozza a két országnak a konfliktusát. Tehát vélhetően most is az lesz a forgatókönyv, hogy napokon belül India általában terrorista célpontokat szokott ilyenkor támadni a pakisztáni oldalon. 19-ben azonban már nem csak a Pakisztán által megszállt kasmíri területet támadta, hanem azon kívül is lépett, tehát ez ennyiben akkor egy új keletű része volt a konfliktusnak. Ezt most is el tudom képzelni, amelyre nyilván Pakisztán valamilyen formában válaszolni fog, de azt gondolom, hogy hát néhány napon belül talán ez a konfliktus véget ér, hiszen sem Indiának, sem Pakisztánnak nem érdekel, hogy egy mélyebb katonai fegyveres konfliktusra kerüljön sor. Ugyanakkor azt gondolom, hogy Indiának az viszont érdekel, hogy egy kemény üzenetet küldjön, ebben a Trump adminisztráció is támogatja, és hát ugye van egy áthallás itt az izraeli Hamasszal kapcsolatos események között, ugye az izraeli miniszterelnök is, illetve az Indiába akreditált nagykövet többször elmondta, hogy hát lényegében itt egy olyan merényletet látunk, amelyet a Hamasznak az október 7-i terrortámadása inspirált. Ez nem teljesen így van, talán annyiban, hogy civil állampolgárokat ért támadás, de itt azért a India és Pakisztán között hasonló eseményekre más sor került.
Kasmírról válthatnánk néhány szót, mert nem nagyon van az európai köztudatban, holott ha az ember kicsit utána olvas, akkor valami egészen elbűvölő szépségű területről van szó, nem véletlen, hogy ott sok a turista már, amikor a konfliktus éppen alvóban van, és el lehet menni erre a területre. Én gyerekkoromban emlékszem, hogy születtek mindenféle kalandregények, a kék hold völgye, stb., aminek a előképe Kasmír volt. Hát gyakorlatilag ilyen paradicsomi helynek volt ez ábrázolva, ahol azért, ha jól tudom, muszlim többség él, ugye?
Így van, tehát érdemes visszamenni egy kicsit az 1947 a függetlenség előtti időbe. Ugye ez a Kasmír tartomány lényegében földrajzilag három egységből tevődik össze, Jammuból, Kasmírból és Ladakból. Hát ezek közül Kasmír a kiemelkedő, a kasmíri völgy, ahol javarészt muszlimok élnek, és hát amikor 1947-ben eljött a függetlenség, akkor az utolsó maharadzsának, aki Hari Singh, egy hindu maharadzsa volt, neki kellett személyesen arról döntenie, hogy Indiát vagy Pakisztánt választja. A harmadik út ugye igazából nem volt, hiszen a két országnak a területi integritását fenn kellett tartani. Na most ő nem döntött sehogy, hiszen már akkoriban az ott lakók, akiknek a többsége muszlim volt, nem feltétlen Pakisztán irányában gondolkodtak, hanem elsősorban már akkor is a függetlenségben, és ugyanis azt hangoztatták, hogy Kasmír egy történelmileg egy különálló területe az indiai civilizációnak, ahol különféle népek haladtak keresztül, egy külön kultúra, külön nyelv, külön nemzet, és megfogalmazódik a függetlenné válásnak a gondolata. Végül is a konfliktust az váltotta ki, hogy 47 októberében pakisztáni törzsi csapatok ugye megtámadják a Kasmírt, amikor még ez a döntés nem születik meg, mondván, hogy hát a muszlim tartomány definíció szerint, hiszen Pakisztán azért jött létre, hogy az indiai muszlimoknak az állama. Ugye itt a Pakisztán nevében a K betű egyébként Kasmír, tehát ezért is nagyon fontos. Hát egyrészt egy betűszó, ugye a P Pandzsáb, az afgán tartományok, K Kasmír, S szintartomány, Tán meg Belludzsisztán, tehát Kasmír fontos, illetve ugye azt is jelenti Pakisztán, hogy a tiszták állama, az az igaz hitű muszlimoknak az állama. Hogy néz ki az, hogyha létrehoznak egy államot az iszlám nevében, és egy muszlim többségű tartomány pedig Indiához kerül. Ezért ugye pakisztáni csapatok betörtek, és Hari Singh ugye írt egy levelet Nehru miniszterelnök úrnak Indiában, hogy segítséget kérünk, India védje meg alapvetően Kasmírt a pakisztáni támadástól, aki azt mondta, hogy abban az esetben védjük meg, hogyha deklarálja a maharadzsa, hogy Indiához csatlakozik, ez meg is történik egy levélben, és hát Nehru azt is megígéri, hogy majd a konfliktus végén ezt egy népszavazással meg kellene erősíteni, amelyet végül is az ENSZ biztonsági tanács egy határozatban mond ki, hogy népszavazást kellene tartani, csak hogy ugye a konfliktus 49. január 1-én úgy zárul le, hogy végül is ketté osztják Kasmírt, nagyjából kétharmada Indiánál, körülbelül egyharmada Pakisztánnál, és mai napig ez a határ a két ország között, amelyet nemzetközi jogilag egyik ország sem ismer el, ugyanis mindkét ország kvázi átmenetileg tekint erre a kasmiri helyzetre. Egyébként abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én mindkét oldalon voltam, és csak meg tudom erősíteni, hogy itt ugye nem csak a kultúra, hanem a természet, tehát itt ugye magas hegyek vannak, tehát páratlan szépségű területekről beszélünk, mind a pakisztáni, mind az indiai oldalon. Ugye mivel India demokrácia, így az indiai Kasmír az alkotmány szerint kap egy autonómiát a 370. cikkei keretében, ugyanis az akkori kongresszus párti vezetők, Jawaharlal Nehru elsősorban, abban gondolkodott, hogy ezzel lehet demonstrálni a világnak, hogy van egy muszlim többségű tartományunk, ahol cél a muszlim többséget megőrizni, és az Indiának a demokratikus voltát tudja bizonyítani, tehát egy széleskörű autonómiát kapott Kasmír, illetve megtiltották, hogy más tartományból felvásárolják az ingatlanokat, ezzel gyakorlatilag azt akarták megelőzni, hogy a hinduk felvásároljanak területeket, és ezzel mondjuk megváltoztassák a lakosságnak a vallási arányát. Fontos elmondani, hogy ugye ezt követően is több háborút vívnak Kasmírért, 65-ben van a következő, ez egy viszonylag rövidebb konfliktus volt, és hát ezt követően 99-ben, viszont ki kell emelni, hogy itt ennek a hindu nacionalista politikai erőnek, amely 2014 óta Narendra Modi miniszterelnök személyében India élén áll, ez elhatározta, hogy visszavonja ezt az autonómiáját az indiai Kasmírnak, ez meg is történik 2019-ben, tehát egyszerűen a parlamentben megváltoztatják egy döntéssel az alkotmányt, visszavonják az autonómiát, és adminisztratív is megváltoztatják Kasmírnak a státuszát. Azt lehet mondani, kiéleződik a feszültség, és ez kimondottan hindu-muszlim ellentéteket is generált egyébként Indián belül, sőt sokan mondják, hogy a mostani eseményeknek is lehet egy olyan következménye, ugye, hogy hát India egy igen jelentős muszlim lakossággal rendelkezik, úgy nagyságrendileg 14%-a a lakosságnak az iszlám vallás követője Indián belül, ez ugye 1,4 milliárdra lakosságra vetítve, ez egy nagyon jelentős közösségről beszélünk, és hát bizony voltak olyan időszakok az elmúlt évtizedekben, amikor a hindu-muszlim ellentét fellángolt, és hát ez alapvetően természetesen nem jó annak az Indiának, amely történelmileg a sokszínűségéről volt híres. Pakisztánban egészen másként fejlődik Kasmír. Lényegében ugye az egyik terület az Azad Kasmír, Szabad Kasmír, ami India határa mellett található, ez főleg fegyveres csoportok, nem állami szereplők használták ezt a területet, és hát emellett van egy nagyobb egység, ez a Gilgit-Baltisztán régió északon, amely mostanában azért a föderális berendezkedésű és nem demokratikus Pakisztán életébe jobban integrál. Hát az is érdekesség ennek a konfliktusnak, hogy 3-4-5 ezer méteren vívják ezeket a harcokat, ha éppen nem a légi járművekről, tehát repülőgépekről, úgyhogy egy elég sajátos helyzet van, és hogy úgy tűnik, hogy lenne egy egyszerű megoldás, elfogadni a határt nemzetközi jogilag mindkét államnak, és lemondani a másik területről, azonban hát ez szimbolikus identitásbeli okok miatt sem tudja megtenni egyik állam sem.
Én azt olvastam, hogy nem csak India, és nem csak Pakisztán osztozik Kasmíron, hanem van egy pici kínai rész is. Ugye?
Ez így van, ugye 1962-ben zajlik egy indiai-kínai háború, addig ugye az indiai-kínai viszony az azt lehet mondani jó volt a 49-es kommunista forradalmat követően, és a 62-es háború keretében Kína valóban az indiai Kasmír területének egy részét, Aksai Csint elfoglalta. Kína szokás szerint régi térképekre, útépítésre hivatkozik. Indiát meglepetésszerűen érte ez a támadás, és azt lehet mondani, hogy hát nem ez az egyetlen határkonfliktus India és Kína között. Ami még színezi a történetet, hogy a 62-es háborút követően Kína és Pakisztán együttműködése megindul. Azt lehet mondani, hogy Pakisztán alapvetően nagyon sokáig egyszer az Egyesült Államokkal és Kínával is jóban volt, sőt pakisztáni vezetés közvetít a hidegháború alatt a Kissinger, illetve Nixonnak a Kína felé való nyitásában. Viszont különösen szeptember 11-i terrortámadás óta az amerikai-pakisztáni kapcsolatok meglehetősen megromlottak. Pakisztánt általában azzal vádolják az amerikaiak, hogy támogatnak terrorista csoportokat, maga a nukleáris program is konfliktushoz vezetett, és hát ne felejtsük el, hogy Pakisztán ma a kínai övezetés út kezdeményezésnek az egyik zászlóshajó projektje itt található, ez a China-Pakisztán Economic Corridor, tehát a Kína-Pakisztán gazdasági folyósó, amelyet több mint 10 éve indítottak el, és hát nagyon komoly infrastruktúrális beruházásokhoz vezetett.
Ebben a pillanatban ott tartunk, hogy folyamatosan vonják vissza a vízumokat, amelyeket egymás állampolgárainak adtak ki, ugye Pakisztánról és Indiáról beszélünk, világos, igen, illetve fölfüggesztették a kereskedelmeket, kiutasítanak diplomatákat, fölmondta India az Indus vízéről szóló szerződést, ami Pakisztánnak nagyon kemény csapás, mert állítólag az élelmiszertermelésének 90%-a függettől a folyótól, és hát attól a folyósótól persze, amely összeköti Indiával. 240 milliós országról beszélünk, tehát itt nem pici tétről van szó. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Amit egyébként említett, hogy mennyire nehéz Pakisztánban üzletet keresni, találni, kitermelni mindenféle ritka földfémeket, amiből nagyon sok van, és most az amerikaiak úgy tűnik, hogy kezdenek rárepülni erre a állítólag 8 billió dollár értékű vagyonra, ami egy óriási területen van, de van itt arany, réz, lítium, más anyagi anyagok is, de hát, mint említette, Kína már nagyon keményen itt van, és hát Amerika be akar törni. De a biztonsági kockázat óriási. Tavaly Pakisztánban 521 terrortámadás volt. De az erőszak ennek az országnak a történetétől nem idegen, mert nagyon sok katonai puccs volt. Ugye kifejezetten ritkák az úgynevezett demokratikus korszakok, a mostani meg egy ilyen nagyon instabil dolog. Mi az oka annak, hogy 1947 után, majd azután, hogy a keleti rész, ami távol volt és Banglades néven szerveződött meg, tehát kialakult a mai Pakisztán véglegesnek tűnő határvonala, ez az ország igazából soha nem tudott magához térni.
Én azt gondolom, hogy azért ez a létrehozásnak, az állam létrehozásának a körülményeivel is összefügg. Tehát gondoljunk bele, hogy Európától az egy egészen eltérő gondolkodás, hogy azt mondjuk, hogy akkor most, aki muszlim, akkor ebben az államban fog lakni. Természetesen itt a muszlim többségű tartományokról beszélünk, és hát ne felejtsük el, hogy Pakisztán etnikailag, nyelvileg rendkívül sokszínű. Tehát olyan, hogy pakisztáni nemzet ilyen 1947-ben nem létezett. Na most nyilván azóta eltelt több évtized, és azt lehet mondani, hogy azért ez kialakult, egy nagyon fiatal államról van szó, ahol ugye egyrészt elindult egy, és egy mai napig tartó gondolkodás az iszlám szerepéről, hiszen Pakisztán az első iszlám köztársaság lesz a világon, 56-ban fogadják el az alkotmányt. Érdekes, hogy 47 és 56 között majdnem egy évtized eltelik, míg az alkotmányról vitatkoznak, és hát azóta ugye egyértelmű volt, hogy itt a fegyveres erőknek lesz meghatározó szerepe. Egyébként a pakisztáni vezetők alapvetően Törökországot tartották egyfajta példaként. Már jóval korábban egyébként különösen Kemal Atatürköt, a kemáli reformokat, és ugye Törökországban is akkoriban a fegyveres erőknek meghatározó szerepe volt. Azt lehet mondani, hogy amikor látszólag demokratikus időszak van, valójában akkor is a háttérben a katonák és a titkosszolgálatnak van kiemelkedő szerepe. Ez egyfajta stabilitást ad egyébként az országnak, tehát ezt különösen megtanulhattuk szeptember 11-e környékén is, amikor egyébként már immár a negyedik katonai puccsra került sor. Ez volt ugye az utolsó, 1999-ben Pervez Musharrafnak a hatalomátvétele, és hát ő majd ugye 2008-ban tér vissza ez a civil kormányzat. Úgy tűnik, hogy jelenleg a fegyveres erők nem készülnek egy ötödik katonai puccsra, de azért az országban az elmúlt években politikai válságok sora alakult ki. Ugye tradicionálisan, ha nem a katonák vannak nyíltan hatalmon, akkor két nagy politikai párt van, amelyek többnyire dinasztikus alapon szerveződnek. Hát Indiában is, Bangladesben is, tehát ez egy regionális sajátosság. Ez a pakisztáni Muszlim Liga, ami a Sharif családhoz kötődik. Ugye Nawaz Sharif háromszor is miniszterelnök volt, illetve testvére, jelenleg Shehbaz Sharif a miniszterelnök, illetve Nawaz Sharifnak a lánya, Mariam Sharif pedig a Punjabnak a főminisztere. Tehát azt lehet mondani, hogy ennek a családnak, ők a Punjabi elithez tartoznak, és meghatározó szerepük van a politikai életben. A másik nagy család, ugye ez a Bhutto család, ez a pakisztáni néppárt, PPP, főleg szintartományhoz kötődnek, és hát általában inkább szocialista típusú elveket követtek az elmúlt időszakban. Ugye ők is többször kormányoztak, és hát ebben a két párt mellett sok vallásos párt van, amelyek egy-egy régióhoz kötődnek, és egy új harmadik politikai erő volt, amely 2018-ban megnyerte a választásokat, ez a pakisztáni igazság mozgalom, az egykori kriketjátékos Imran Khan, aki egy nagyon népszerű politikus, sokan mondják, hogy egy populista politikus volt, 2022-ben váltották le, és egy hosszú ideig tartó hát alkotmányos és politikai válság jellemezte a tavalyi választásokig Pakisztán belpolitikáját. Ő jelenleg börtönbüntetését tölti, és viszont nagyon könnyen mobilizálni tudja az embereket, így sokszor tömegtüntetések vannak, milliós tüntetések Pakisztán nagyvárosaiban, és folyamatosak ilyen értelemben, tehát politikailag az ilyen jellegű megmozdulások. Emellett ugye van egy súlyos gazdasági válság, amely azt lehet mondani, hogy csőd szélére került az ország így 22-23 környékén, és az IMF megállapodás mentette meg valójában az országot az összeomlástól, és hát tegyük hozzá, hogy ahogy említette ez a terrorista merényleteknek a száma, ez 21 óta markánsan megemelkedik Pakisztánban, és hát többnyire egy mozgalom felelős ezért, ez a Tehrik-i Talibáni Pakisztán, ez úgynevezett pakisztáni tálib mozgalom, amelynek hát lényegében az a célja, hogy egyrészt destabilizálni szeretné a jelenlegi kormányzatot, és az afgán táliboktól kapja a támogatást és a hátországot, úgyhogy emiatt most a afgán-pakisztáni kapcsolatok nem túl jók. A TTP mellett pedig van egy Belludzsi felszabadítási mozgalom, amely elsősorban Belludzsisztán területén működik. A két szervezet mostanában ráadásul összefogott egymással, és különösen a tavalyi évben rájöttek, hogy a kínai célpontokat kell leginkább támadni, tehát Pakisztánban az elmúlt 2-3 évben több támadás érte azokat a hát infrastruktúrális beruházásokat, ahol kínai állampolgárok vannak jelen, több kínai állampolgár életét vesztette, és említettük itt a folyóknak a szerepét, hát a gátépítések is zajlanak, vízi erőművek építése is zajlik a Pakisztán által megszállt kasmíri területen, ezeket többnyire kínaiak támogatják, kínaiak végzik nem egy esetben a munkát is, és azt lehet mondani, hogy itt is többször volt merénylet, például évekkel korábban egy kínaiakat szállító busz robbantottak fel, Pakisztánnak kárpótlást kellett fizetni a kínai családoknak, tehát hogy itt bizonyos értelemben ez egyfajta konfliktus. Ha számokat nézzük, akkor a kínai-pakisztáni kapcsolatokban azért jelentősen csökkentek a kínai befektetések, tehát Kínának amiatt, hogy a biztonsági kockázat jelen van, túlzottan rizikós befektetni Pakisztán aztánba, és ez ilyen értelemben nem segít a 240 milliós gazdasági válságban lévő országon, amelynek hát nagy szüksége lenne külföldi befektetésekre.
Említette a Bhutto családot, ugye ennek egyik tagja Benazir Bhutto, ő miniszterelnök is volt, ha jól látom, akkor 88-90 között, aztán 93-96-ban, és őt meggyilkolták. Mi volt az első és eddig egyetlen női miniszterelnök. Az ő özvegye most a pakisztáni elnök, de hát ez egy ceremoniális poszt, tehát hatalma gyakorlatilag nincsen. Most a Benazir Bhuttóról én azt olvastam, hogy nem csak, hogy baloldali volt, hanem ilyen ballibnak, mondjuk Magyarországon így mondanák, és szekuláris. Tehát, hogy valami olyan nagyon ritka, legalábbis egy muszlim országban ritka vonalat követett, ami nem tudom, hogy mennyire volt népszerű, minden esetre, hogy megválasztották miniszterelnöknek kétszer is.
Így, ez így van, ne felejtsük el, hogy azért ezek a választások sem annyira demokratikusak, tehát többnyire az győz a pakisztáni választásokon, akiket éppen a fegyveres erők kedvelnek, azt azért tegyük hozzá. Tehát valóban, különösen kiemelném, ugye magyarul is olvasható a Kelet lánya című kötete. Az Egyesült Államok és a nyugati világ által nagyon kedvelt hölgyről van szó, tehát egyrészt egy hölgy muszlim ország élén, és ez nem azért van, mert a női jogok annyira kiterjedtek lennének Pakisztánban, hanem ez egyszerűen a politikai dinasztia miatt van. Tehát Pakisztánban vannak női politikusok, Indiában is, sőt ugye Bangladesben is, hogyha ez éppen megdöntött Hasina Sheikhnek a rendszerére gondolunk, akkor nem ritka, hogy női politikus sok pozícióba kerülnek, azonban ez egy regionális sajátosság ebben a térségben, hogy a politikai párt és a dinasztiának a tagjai, és hát ezért lépnek ők előre. Ugye az volt az ötlet 2007 magasságában, az Egyesült Államok elhatározta, hogy jó lenne, ha Benazir Bhutto hazatérne, és akkor Pervez Musharrafot, a katonai vezetőt egy picit félreállítani, legyen valamilyen hatalom, megosztás, térjen vissza a civil kormányzat, hát lényegében az első-második beszédénél éri egy merénylet, ami hát sajnos nem ritka Pakisztánban, tehát és alapvetően le is zárult ezzel a politikai karrierje. Hát az özvegy Asif Ali Zardariról meg azt kell tudni, hogy hát egy meglehetősen korrupt személy, akit egyébként, amikor Benazir Bhutto első miniszterelnöki ciklusa alatt még Mr. 10%-nak hívtak, a második ciklus alatt már Mr. 20%-nak, későbbiekben pedig még gyilkosságért is folyt ellene eljárás. Úgyhogy ezt is hozzá kell tenni, és hát ugye alapvetően a fiúk ott van most a politikában, és alapvetően meghatározó szerepet tölt be a párt élén, ugye Bilawal személyében, tehát továbbra is jelen van azért ez a párt, és elsősorban a színtartományban, és nagyon sokat támadták őket, ugye ne felejtsük el, hogy Benazir Bhutto édesapját, Zulfikar Ali Bhuttót kivégezték a 70-es években volt ő miniszterelnök, és hát pont az volt a vád, hogy alapvetően itt az iszlám ellen, és hogy nem igazi iszlám alapelveket követnek, tehát voltak ilyen vádak, de nyilván Pakisztán vonatkozásában minden párt és minden politikai erőnek azt gondolom az egy alapelve kell, hogy legyen, hogy egy iszlám köztársaság, az, hogy ki hogy értelmezi, az gyakorlatilag egy más kérdés, de valóban sok ilyen vád érte ezt a politikai pártot.
Ez azért is érdekes, mert 47 után, amikor megalakult, hát akkor még a két részből álló Pakisztán, tehát akkor még Banglades nem létezett, egy óriási küldetéstudattal indult el ez a fiatal köztársaság, hogy létrehozzon egy nem területi alapú, hanem szellemi vallási, iszlamisztán nevű pán-iszlám egységet. Csak hát ez volt az az időpont, amikor minden arab országban a nacionalista folyamatok sokkal erősebbek voltak, mint az, hogy szeressük egymást, nem mindenki muszlim társ, és hát ez legyőzte, de valamiképpen ez benne volt a pakisztáni politikai és szellemi élet levegőjében, ugye? Hát, hogy ők valami különös küldetést tudattal rendelkeznek, mint a második legnagyobb muszlim népességgel rendelkező ország Indonézia után.
Ez így van, tehát, hogy mivel definíció szerint is ezért jött létre az ország, így azt lehet mondani, az iszlám volt az, amely egyesítette az embereket. Hát azért hozzá kell tenni, hogy amennyire egyesítette, annyira nem, mert hogy Pakisztánban ez a muszlim lakosság sem homogén. Ugye egyrészt vannak síták, szuniták, és kiemelném például északon az iszmailitákat, akik ugye Aga Khan követői, és hát egészen más jellegű az a vidék, ha Pakisztánba lépünk, például alacsony az analfabétizmus, fogyasztanak alkoholt, ugye Aga Khan a vagyonának egy jelentős hányadát azt az oktatásba fektette, tehát egy sokszínűség jellemezte, és hogy Pakisztánon belül sem minden muszlim politikai erő nem támogatta mindenki Pakisztánnak a létrehozását. Például nagyon többen azt mondták, muszlim gondolkodók, hogy nem lehet az iszlám alapján, az iszlám alapelveket felhasználva területi alapon létrehozni egy államot. Ha meg létrehozunk, azt miért nem a vallástudósok irányítják? Tehát nagyon sok vita volt ezzel kapcsolatban, és én azt gondolom, ma is ezt látjuk Pakisztánban, hogy hát van egyfajta ugye feltörekvő középosztály, tehát itt azért az elmúlt egy-két évtizedben a nagyvárosokban megjelenik egy olyan fajta középosztály, akik hát nem annyira konzervatív módon, hanem progresszív módon gondolkodnak az iszlámnak a szerepéről, de egyszerre Pakisztánban például látunk sok esetben írástudatlan mollákat a mecsetekben, akik ugye idézve a Koránt, például arra utasítják az embereket, hogy a keresztényekkel szembe fel kell lépni, tehát én azt gondolom ez a konfliktus jellemzi jelen pillanatban a pakisztáni társadalmat, és igazából nagyon sokszínű emiatt, nyilván itt azért az oktatásnak nagy szerepe van, Pakisztán bizonyos területei, különösen az afgán határ mentén rendkívül elmaradottak, és én azt gondolom, hogy itt például a fejlesztés, beruházások, oktatásnak a megerősítése, ez biztosan segítene ezeknek a problémáknak a felszámolásában, de hát itt ugye különösen szeptember 11 óta lényegében fegyveres konfliktusok zajlanak a törzsi területeken, tehát ez is megakadályozza azt, hogy itt rendesen alakuljon az élet.
Ez azt jelenti, hogy mondjuk a hadseregnek mindig van elég ereje ahhoz, hogy egy puccsot végrehajtson, de hogy uram alatt tartsa az egész országot, és kivédje ezeket a támadásokat, arra nincs ereje?
Hát ez egy összetett kérdés, tehát igazából 47-től kezdve például a törzsi területeken azt lehet mondani, hogy a hadsereg nem igazán, hogy mondjam, hagyta azokat a területeket, igazából sohasem integrálódtak teljes egészében Pakisztánba. Egyébként az Egyesült Államok számos vádat megfogalmaz ezzel kapcsolatban Pakisztánnal szemben, hogy minthogyha itt amikor a tálibok újjáélednek az afganisztáni háború keretében, a 2000-es években, akkor minthogyha Pakisztán hátországot biztosítana ennek. Ugye valóban a pakisztáni titkosszolgálatnak egy sajátos afgán politikája volt mindig is, és ebben különösen a 90-es években, a 2000-es években a pakisztáni titkosszolgálat érdekelt volt a táliboknak a visszatérésében. Én azt gondolom, ez már egy gyökeresen megváltozott, hiszen azt látjuk most is, hogy a tálibok Kabulból olyan szervezeteket támogatnak, amelyek Pakisztán destabilizálják, és nem igazán sikerül megállapodni jelenleg ebben a kérdésben, és hát persze a fegyveres erők fellépnek a Tehrik-i Talibani Pakisztánnal is szemben is, de ezt nem lehet csak fegyveres úton kezelni. Ez egy jóval összetettebb probléma ennél. Nyilván itt tárgyalásokat kellene kezdeményezni. Volt is, hogy megállapodtak egy 6 hónapos tűzszünetről, de aztán, mivel ez a bizonyos szervezet TTP úgy látta, hogy nem teljesülnek a követeléseik, emiatt tovább folytatják a pakisztáni állammal szembeni harcot, tehát ez nem olyan egyszerű kezelni ezt a kérdést, és ez most a legnagyobb veszély igazából Pakisztánra, és nem is, tehát hogy azt akarom ezzel mondani, hogy Pakisztán legalább annyira szembenéz a terrorizmus problémájával, mint a szomszédos India.
A Covidot úgy szokták tekinteni, mint ami határvonalat jelent, napjaink történelmében, és ez így is van. Így van Pakisztán esetében is, mert ugye 2023, hát a Covid utáni második évben, harmadikban, hát attól függ, hogy számoljuk, mozdítják el az ön által már emlegetett Imran Khan miniszterelnököt, és utána 2024-ben, ha jól tudom, az ő pártja győzedelmeskedett ugyan a választáson, de kisebbségbe szorították, és akkor elindultak újabb és újabb perek. Gondolom ezek ilyen korrupciós perek, nem mintha nem lenne mindegyik ugyanolyan korrupt természetesen a eliten belül. De így van, hogy Imran Khan most is börtönben van, de ezt általában úgy írják le a mostani helyzetet, mint egy nagyon instabil állapotot, mert, ahogy ön is mondta, ugye milliós tüntetések vannak Imran Khan mellett és a kormánnyal szemben, és állítólag a hadsereg is megosztott, meggyengült, tehát nincs jó állapotban ez az ország ebben a pillanatban.
Hát valóban egy politikailag instabil helyzet van. Igen, hát a választásokon elindulhattak végül Imran Khan emberei, a pártnak a tagjai. Ez egy elég vitatott dolog magának a választásnak a ténye. Nyilván a kihirdetett eredmények azok teljesen másról szólnak. Ez végül is ahhoz vezetett, hogy a többi párt egy koalícióra lépett, és ebben az értelemben most van egy koalíció a kormány élén, amelyben a nagy pártok részt vesznek, és ezzel ugye lényegében kizárták a Imran Khannak az embereit. Nem egyszerű a helyzet, és különösen azt gondolom azért nem, mert hogy közben zajlanak a világpolitikai átalakulások, amelyek nem feltétlen kedveznek jelen pillanatban Pakisztánnak. Tehát egyrészt látjuk, hogy nagyon megerősödik az amerikai-indiai kapcsolatrendszer. India ugye fegyverkezik. India lényegében magát globális hatalomként fogalmazza meg, és ebben az értelemben Pakisztán nem jelent egy óriási kihívást India számára, csak ez a bizonyos határon átnyúló terrorizmus, és hát a erősnek mondható pakisztáni-kínai kapcsolatokban pedig ott van az a probléma, hogy Kína nem tud segíteni abban, hogy a pakisztáni gazdasági helyzetet javítsa, és hát Kínának is ugye ezért megvannak a maga problémái otthon. Azt lehet mondani, hogy rengeteg infrastruktúrális beruházás történt Pakisztánba, tehát például a Kasmírban a kínai határig építik most is az utat, repülőtereket nyitottak, autópályákat építettek, tehát ez rendkívül látványos, de hát alapvetően Pakisztánnak a gazdasági helyzetén ez nem annyira segített, sőt bizonyos értelemben rontott, hiszen hitelekből kellett ezeknek egy részét finanszírozni, és hát nem véletlen, a végső soron az IMF lesz majd tradicionálisan, amelyik kisegíti Pakisztánt ebben a problémából, ahol egy 7 milliárd dolláros megállapodást köt Shehbaz Sharif miniszterelnök, viszont tudjuk azt, hogy az IMF előír néhány gazdaságpolitikai intézkedést, például tradicionálisan ilyen, hogy az állami dotációkat, amelyek főleg az alapvető élelmiszereket, üzemanyagot érintik, ezeket kezdjék el leépíteni, viszont ez Pakisztánban ugye az alapvető élelmiszerek árának az emelkedéséhez vezet, és ez egy elég súlyos gazdasági helyzetet eredményez egy olyan országban, ahol a lakosság egy jelentős hányadának a tárrizs jelenti a napi élelmét, és igazából vagyonnal nem rendelkezik, és ez bármikor berobbanhat véleményem szerint. Tehát, hogy miközben Indiának egy óriási gazdasági növekedését látjuk, nincs ez a gazdasági növekedés jelen pillanatban Pakisztánban, és habár a lehetőségek meglennének, de a körülmények jelenleg nem adottak erre, és én attól tartok, hogy ezt a politikai helyzetet még instabillá teheti, hogyha gazdaságilag, tehát például említettük ezt a vízmegosztási egyezménynek a kérdését, ugye Pandzsáb az öt folyót jelent, tehát az öt nagy folyó az gyakorlatilag Kasmírban ered, és ezek valóban ellátják Pakisztánnak a mezőgazdasági tevékenységét. Ha ebben bármilyen változás van, akkor ezzel lehet destabilizálni Pakisztánt, mert akkor még ennél rosszabb lesz a gazdasági helyzet, hogyha a mezőgazdasági termelés az adott évben nem úgy alakul.
Úgyhogy Indiának van mivel zsarolni Pakisztánt, ha jól értem. De egyébként vannak forgatókönyvek arra, hogyha ez megtörténik, tehát egyrészt engednek az alapvető élelmiszer áremelkedését, történnek, illetve India úgy dönt, hogy most a belpolitikai stabilitás kárára is megdönti az őt fenyegető, vagy állítólag fenyegető pakisztáni kormányzatot, akkor mi történik abban az országban? Lesz egy lázadás, fölkelés, és...
Hát én szerintem Indiának egyébként nem érdeke, hogy megdöntse a pakisztáni kormányzatot. Furcsa módon Indiából nézve azok a kiszámíthatóbb időszakok a két ország relációjában, amikor a katonák vannak direktben hatalma. Mert hát akkor nem
mindig
lehet...
szokták szeretni egyébként a nemzetközi szervezetek is, mert akkor azt mondják, hogy igen, tudjuk, hogy mit beszélnek, ebből mi következik.
Bizonyos értelemben ez ugye stabilitást hoz, mert ugye milyen a jelenlegi helyzet? Hát ugye a miniszterelnök azt mondja, hogy de nekünk semmi közünk ahhoz a szervezethez, mi nem tudjuk, de közben ugye Indiának meg azok a vágyai, hogy a fegyveres erők meg a titkosszolgálat áll a háttérben. Véleményem szerint egyébként ez a vízmagosztási egyezménynek a felmondása, ez egy, én szerintem egy ideiglenes intézkedés lesz. Tehát én arra számítanék, hogy ez egyfajta üzenet Pakisztánnak, nyomásgyakorlás, ha meg lesz a katonai beavatkozás, amit még egyszer mondom, nem hinném, hogy egy tényleges háborúvá fajulna, akkor valószínűsíthetően tovább folytatják az együttműködést. Tehát erre valóban még soha nem került sor egyébként, hogy a vízmagosztási egyezményt felfüggesszék. Itt ugye 6 folyóról szól ez a vízmagosztási egyezmény, és a 3 nyugati folyó, ez az Indus, a Jhelum és a Chenab vonatkozásában Pakisztán rendelkezik a vízhozamoknak a jelentős hányadával, és India gyakorlatilag hát dokumentumokat ad át rendszeresen, információkat közöl, például a gleccserek olvadásáról, a vízállásról, és ez különösen a monszun idején nagyon fontos, és ez nem csak mezőgazdasági termelés miatt fontos, hanem az áramtermelés miatt is fontos. Tehát még akár energiahiánnyal is szembenézhet Pakisztán, ha ez bekövetkezik.
Nézzük az amerikai kapcsolatot. Ezt az amerikaiak úgy írják le, hogy ez egy ilyen roller coasteren van, tehát egy ilyen hullámvasúton. De 2002 óta mégis Pakisztánt egy ilyen major non-NATO ally-nek nevezik, tehát nem NATO-tag ugyan, de kiemelten fontos partner. Amit azért gondolom, hogy Osama Bin Laden történet kicsit megzavart, mert hát végül is pakisztáni területen kapták el, és hát máig erős a gyanú, hogy erről a pakisztáni titkosszolgálat tudott, és fedezte Laden ott létét, ami nyilván nem egy amerika ellenességet jelent önmagában, hanem a afganisztáni kapcsolatnak akkor még működő mi voltát.
Ez így van, tehát azt lehet mondani, hogy ha picit visszamegyünk így a hidegháború időszakára, akkor Pakisztán egyértelműen az amerikai oldalon kötelezi el magát, a fegyveres erők, a tábornoki kar, az egyértelműen az Egyesült Államokkal kooperált, a fegyvereket az Egyesült Államoktól vásárolták. Tehát itt egyértelműen van egy erős amerikai kötődés, ami aztán hát megváltozik az idők folyamán, és azt lehet mondani például mára, hogy Pakisztán fegyvereinek a jelentős hányadát már Kínától szerzi be. A törés az folyamatosan éred, de talán azt lehet mondani, itt a szeptember 11-i terrortámadás utáni időszak az, amikor megváltozik a helyzet. Egyrészt a Bush adminisztrációnak a terrorizmus ellenes háború miatt nagy szüksége volt Pakisztánra, hiszen hát ugye logisztikailag is, illetve hát mégiscsak Pakisztánnak kulcs szerepe volt a tálib rezsimnek a hatalomra juttatásában. És hát ez az együttműködés, ez jól ment, hiszen akkor Pervez Musharraf volt az országnak az elnöke, aki kifejezetten úgy látta, hogy hasznos az Egyesült Államokkal együttműködni. Ő le is írja az önéletrajzi kötetében például, hogy több száz Al-Qaida tagot elfogtak Pakisztán területén, ezeket átadták az amerikaiaknak, elvitték a Guantanamo-i támaszpontra, viszont nyilván 2006-2007 környékén látjuk azt, hogy a tálib mozgalom ugye újjáéled, és hát támadják a NATO katonákat, amerikai katonákat, és akkor fogalmazódnak meg azok a vádak Pakisztánnal szemben, hogy mintha nem tenne meg mindent, és itt azért különbséget kell tenni a tálibok és az Al-Qaida között. Az Al-Qaidával szemben van egy markáns fellépés Pakisztánban. A tálibok ellen nincsen, és bizonyos szempontból itt a törzsi területek egyfajta hátországát jelentették a táliboknak, és valóban ebben a pakisztáni titkosszolgálatnak kulcs szerepe volt, hogy támogassák az ő visszatérésüket, tehát szép lassan megromlanak az amerikai-pakisztáni kapcsolatok, és a szerepet játszik abban a váltásban, hogy hát Kínában látják elsősorban a megoldást, és a kínai kapcsolatok rég múltra tekintenek vissza, tehát ezek sem új keletűek, ugyanakkor azt gondolom, hogy az elmúlt egy-két évtizedben ezek nagyon erőteljesen megerősödtek, és hát az amerikai-pakisztáni kapcsolatok az inkább a titkosszolgálatokra épülő kapcsolatok voltak, és ebben volt egy bizalomvesztés. Lényegében akárhogy is nézzük a tálib rezsimnek a visszatérése, az Egyesült Államok kivonulása Afganisztánból, ez sem segített az amerikai-pakisztáni kapcsolatoknak, hiszen Washingtonban mindig az a gyanú, hogy a tálibok visszatérésében Pakisztán segített, holott, ahogy említettem, most azért nem ilyen egyértelmű a kapcsolatrendszer, és hát ott van mögötte ez a globális konfliktus az Egyesült Államok és Kína között, amelyben hát India próbál egy el nem kötelezett politikát folytatni, de Módi alatt azért az amerikai-indiai kapcsolatok igencsak elmélyültek, Pakisztánnak meg a kapcsolatai Kínával, tehát én azt gondolom, hogy itt ez a fajta geopolitikai rivalizálás is ott van a háttérben, és egyébként Oroszország is tényező Pakisztánban, tradicionálisan kevésbé, de az elmúlt egy-két évtizedben kifejezetten érdeklődik Pakisztán iránt, tehát itt az globális hatalmak jelen vannak.
Hát katonai politikai szempontból, de hát Oroszországnak nincs annyi pénze, hogy a komoly befektetéseket csináljon. Egyébként 2014-ben a BBC csinált egy felmérést, ami nagyon ritka állapotot mutat, mert azért a kínai együttműködés beruházásokat, illetve a kínai politika viselkedését azért már sok helyen mérték föl, és mondjuk az egyik ilyen kiemelt területen, Afrikában már nem annyira népszerű Kína, a kínai politika, de itt Pakisztánban akkor 75% a megkérdezettek, 75%-a mondta, hogy nagyon szeretik a kínaiakat, nagyon üdvözlik a beruházásokat, a kínai befolyás pozitív, stb. Stb. És hát az ember megnézi, valóban itt a 22-23-as pakisztáni krízis idején Kína kölcsönöket adott, hát hogy hány százalékra, az ugye ez egy más kérdés mindig, vagy mondjuk a beruházások nagyságát mutatja, nem csak ez a kínai-pakisztáni gazdasági folyosó, hanem mondjuk a China Mobile, ez is szintén 2014-es adat, még $1 milliárd fektetett be telekommunikációba, rettentő pénzeket, úgyhogy furcsa, hogy ez nem tükröződik nagyon a pakisztáni gazdasági életben.
Hát én azt gondolom, hogy tükröződik, de valahogy nem sikerül stabilizálni, és hogy azért itt van egy biztonsági jellegű probléma is, tehát Kína ugye nem érdekelt abban, hogy kockázatot vállaljon Pakisztánban, és habár nagyon jók a kapcsolatok, ugye ez többször elhangzik lényegében, hogy ez minden időjárási viszonyt kibír, és hosszú távú kapcsolatokról beszélünk, tehát bárhogy is változik a nemzetközi politika, a kínai-pakisztáni kapcsolatok azok szilárdak maradnak, és ugye hát itt van egy híres mondás is, hogy a pakisztáni-kínai kapcsolatok az olyan édes, mint a méz, olyan mély, mint az óceán, és olyan magasak, mint a Himalája.
Ez biztos, hogy kínaiak találták ki.
Tehát ugye ezekkel jellemzik alapvetően a két országnak a kapcsolatait, és tényleg azt lehet mondani, hogy töretlen, ugye mostani konfliktusban is azt látjuk, hogy nem kérdés, hogy Kína támogatja Pakisztánnak azt a követelését, hogy egy független vizsgáló bizottság álljon föl a mostani merényletnek a kivizsgálására, ugyanis Pakisztán elutasítja azt az indiai vádat, hogy az állam vagy a fegyveres erők támogatták volna azt a fegyveres szervezetet, amely megölte a 26 turistát Kasmírban.
És mi a helyzet egyébként a tágabb nemzetközi környezettel? Hogy foglal állást Pakisztán az ukrajnai háború esetében, Oroszország esetében, vagy éppen a a BRIC államoknak a szövetségében akar-e tartozni valahova, vagy megpróbál lavírozni?
Hát természetesen szeretne tartozni ezekhez a szervezetekhez. Sanghaji Együttműködési Szervezetnek ugye teljes jogú tagjává vált Indiával együtt 2017-ben. Hát itt pont az a probléma, hogy az indiai-pakisztáni feszültség az rányomja a bélyegét erre a szervezetre, és most sokan mondják egyébként, hogy a jelenlegi konfliktusnak az enyhítésében éppen a Sanghaji Együttműködési Szervezet segíthetne, ugye ez főként egy orosz-kínai együttműködés, amely 90-es években veszi kezdetét, és közép-ázsiai országok tartoznak még ide, főként azzal a céllal, hogy az Egyesült Államok befolyását csökkentsék az ázsiai térségben. A BRICS-nek nem lett tagja Pakisztán, hát ez ugye nem is meglepő, hiszen India tagja, és alapvetően nyilvánvalóan India megvétózná Pakisztánnak a tagságát, tehát ebből a szempontból Pakisztánnak a külpolitikájában még a szomszédos országokat érdemes megemlíteni, ugyanis, hogy említettük itt az iszlám nevében, azért a külpolitika elsősorban a muszlim országok irányába volt kiterjedt, és mivel Pakisztán a rossz gazdasági helyzete miatt igazából rászorul, hogy az öböl államokkal szorosan együttműködjön, tehát Szaúd-Arábia volt az első példa, amelyik felajánlotta a közvetítés lehetőségét India és Pakisztán között, különös hogy Narendra Modi néhány napja éppen egy szaúd-arábiai látogatáson vett részt, és a szomszédos Irán, ahol furcsa módon pedig pár hónapja konfliktusba is keveredett a két ország, itt a belugzsi kisebbség okozza lényegében a problémát, ugye Irán déli részén is belugzsiak laknak, és Pakisztánnak is a nyugati, délnyugati tartományában. Tehát ez egy határon átnyúló kisebbség, akik hát igazából mindkét országban azt lehet mondani, hogy egyfajta felszabadítási mozgalmat, szeparatista tevékenységet folytatnak. Irán ugye azzal vádolta Pakisztánt, hogy nem lépnek fel kellőképpen az ottani bellúdzsiakkal szemben, és ez okozott egy kisebb konfliktust, de most például volt egy telefonbeszélgetés Irán és pakisztáni vezetők között a mostani konfliktus kapcsán, és Irán teljes szélességgel kiállt Pakisztán mellett.
Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.
Csicsmar László, a Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt ma a vendégünk. Még egyszer köszönöm, hogy itt volt velünk. Önöknek köszönjük a figyelmet, a műsort. Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Minden jót.
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.